Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, jó nekünk itt lennünk. Köszönjük a tartalmas tegnapi napot. Köszönjük a keresztény testvéreink bizonyságtételét, amelyek annyira megragadóak voltak. Örültünk együtt annak a munkának, amit a testvéreink életében végzel, a megtérésüknek, azoknak az áldásoknak, ajándékoknak, amelyeket adsz nekik, és ezáltal minket is ajándékozol és gazdagítasz. Urunk, ma is szomjazunk az igédre, szomjazunk a tanításodra, vágyunk a jelenlétedre. Kérünk, hogy tedd készé a szívünket a befogadásra. Add, hogy jól használjuk fel ezt az értékes, drága időt, amit együtt tölthetünk ezekben a napokban. Adj ma is nekünk örömöt, adj megerősítést, adj tanítást a szívünkbe. Légy velünk a szent lelkeddel. Kérünk, hogy áld meg a gyermekeket, akiknek a szolgálatán most mindannyian elmosolyodtunk, és hálát adunk neked az ő hitükért és lelkesedésükért. Áld meg minket, felnőtteket is, áld meg az ige hirdetőket, az ige hallgatókat, valamennyi szolgálattevőt. Áld meg azokat a munkatársakat, akik itt dolgoznak, és mindent megtesznek azért, hogy mi jól és kényelmesen érezzük itt magunkat. Mindezekért hálát adunk neked, és kérjük, hogy a mai találkozásainkat, a beszélgetéseinket is te vezess, te vezérel, légy jelen benne, tölts fel minket, és lelkesíts, Urunk. Nagyon jó itt lennünk, mert itt vagy közöttünk. Köszönjük neked. Amen.
Amen.
A mai ige szakasz ugyanaz, amit tegnap Jánosnál elkezdett magyarázni. Most én felolvasom még egyszer, hogy memorizáljuk, és hát én más megközelítésben, vagy más gondolatokra jutottam, egy kicsit jobban megpróbálom úgy az egyes verseket végignézni. Tehát Lukács evangéliumából, 19. fejezet. Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nemű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfüge fára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kedves testvérek, vannak sorsfordító találkozások, vagy más szóval életre szóló találkozások. Arra kérdésre, hogy a sok-sok találkozás közül, ami adódik az életünkben, melyiket nevezzük életre szólónak, talán sokan közülünk a férjükkel, a feleségükkel, a társukkal való találkozást említenék, hiszen annak az a egyik lényege, hogy onnantól együtt megy tovább két ember, egy irányba, egy úton, egymást segítve. Van, hogy egymástól elsodródott, szétszakadt családtagok sok év vagy évtized után találkoznak, és ez lesz egy sorsfordító találkozás. Szülő és gyermek, akik valamit elszakadtak egymástól, új esélyt kapnak a kapcsolatuk építésére, vagy második világháborús megmentettek és megmentő, vagy szervet adományozó donor és a túlélő, aki új életet kap ezáltal, vagy egy balesetet szenvedett személy és egy mentőorvos. Számtalan ilyen találkozás van, ami az életet valamilyen ponton kettők életét megváltoztatja és más irányba megy tovább, kimerevedik az időben egy pillanat, és utána jó esetben valami más lesz, valami több lesz, gazdagabb lesz. Ezek az emberi találkozásaink itt szépen egybe szövődnek, és kiadják azt a mintát, ami csak a mi saját életünknek a színe és a fonákja, ahányan úgyféle, és ezekben adunk is, kapunk is. Egy valami közös ezekben, hogy ember találkozik emberrel. Életre szóló találkozás, de itt a földi lét keretei között történik, hiszen a halál a véget ér az életünk, és el kell válnunk, el kell búcsúznunk azoktól, akiket annyira szeretünk. Ez a történet, ez Lukács saját története, ez azt jelenti, hogy csak Lukács evangélista jegyezte fel. Látszólag itt is egy ember és egy másik ember találkozásáról van szó, egy pillanatra összeér a sorsuk térben és időben. Mégis ez a találkozás kibomlik. Kibomlik, kiterjed, és kiderül, hogy nem erre a földi életre korlátozódik, mert itt egy ember és az ember fia találkozott egymással. És onnantól ők együtt mennek tovább, egy irányban. Zákeus az a szerencsés, akinek része volt ebben a találkozásban, és az ő története sokat tanít nekünk. Ez bizony evangéliuma javából, ez a történet, és érdemes ezeket a szálakat, amelyek itt felsejlenek ebben a történetben, érdemes végignézni és gondolkozni rajta. Hadd emeljek ki néhányat, aminek ma örülhetünk. Ugye ez az evangélium a 24 részből álló, 24 fejezetből álló evangéliumi szakasz, és ez a fejezet, a 19. itt ez egy döntő fejezet, egy döntő állomás. Jerikó az utolsó állomás Jézus életében a felmenetel, a Jeruzsálembe való felmenetel, illetve a keresztre való felmenetel előtt. Ünneplő tömeg fogadja majd Jézust, és sírni is látjuk őt. Lukásnál ugyanebben az egy fejezetben található mindez, a bevonulás, és előtte az, hogy megáll és megsiratja a várost, és azt mondja, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, és nem ismerted fel meglátogatásod idejét. És amit gondolkoztam, ez a két mondani való, Zákeusé, az elveszetté, aki megtaláltatott és megtartatott, és örömetelt ebben, és az Úrnak a szomorúsága és a könnyei egy városért, amely elveszett, mert nem ismerte fel a meglátogatását, nem ismerte fel, hogy az Úr érkezik, ez apránként összeáll, és minden elnyeri az értelmét, és kiad egy különleges képet, ami azután átfordul majd a drámába pillanatokon belül, mert a Golgotán maga Jézus lesz az elveszett, ő lesz a halálra adott, aki magára marad, akit csak néhányan siratnak, és a többség pedig gúnyal és gőggel pocskondiáz. És ennek a igaz szakasznak a végén elhangzik a precíz Lukácstól egy jelzés, egy utalás, hogy ő is Ábrahám fia, És hát ez is fontos, hogy ugye az Ábrahámnak adott ígéretek teljesülnek be, de erről majd még később beszélünk. Hát ennek a történetnek, csak hogy itt lezárjam ezt a részt, hogy belehelyezem az összefüggésbe, ez tulajdonképpen Lukács evangéliumának egy summázata. Tehát Jézus és Zákeus találkozása az, mint egy összefoglalása Jézus nyilvános működésének, ezért ez egy nagyon jelentős történet. És még egy eszembe jutott, hogy ugye Zákeus a fán, és Jézus a keresztfán. Oda tart az útja, és ő az életét adja azért, hogy Zákeus, aki a fán kapaszkodik és látni akarja, hogy ő megváltott ember legyen, hogy új életet kapjon. Jerikó. Hát ez egy nagy közlekedési csomópont volt, ahol a római hatóságnak egyfajta központja vagy stratégiai pontja volt. Átmenőhely, karavánok mentek, hát ugye itt a vámszedők dolgoztak, vámhivatal. Zákeusról azt tudjuk, az azt jelenti neve, hogy ártatlan, hogy ez a kis zsidó emberkét nagyon megvetették a társai, a polgártársai. Kollaboráns volt, áruló volt, kiszolgálta a római hatalmat. És mindaz, amilyen volt, a rangja meg a gazdagsága, az egy gyűlölt tevékenységnek az eredménye volt. Egy szánalmas és nevetséges figurának is elképzelhetjük, vagy nevezhetjük, aki gazdag volt, de kistermetű volt, és hát nyilván lehet, hogy ebből gondjai is adódtak, vagy önértékelési zavarai. És hát ha még egy kicsit közelebbről megnézzük az ő személyét, ugye ő már hát hallott Jézusról. Eljutott hozzá a híre. Van egy vándortanító, egy próféta, aki csodákat tesz, jeleket tesz, olyan gyanús emberekkel találkozik és együtt vacsorázik, mint a megvetett, legmegvetettebb néprétegek, szegények, bűnösök, leprások, prostituáltak, és nota bene még vámszedőkkel is. Ő a megígért messiás. És ez az Zákeus, hát ő a többi embert hát becsapta. Vagyis, ugye, hogy a ószövetségi törvényben, Mózes törvényében annyiszor ezt olvassuk, a gyengék, a szegények, özvegyek, árvák ellen követte el a bűnöket. Na most nem, ő nem embereket rabolt meg, hanem ő Istent rabolta meg. És közben nem csapatta be önmagát. Tehát az a rutinná vált bűn közben a kiégettség érzése, a magány, a megvetettség az nyomot hagyott a lelkén. Azt hiszem, hogy a korunk embere is hasonlóképpen jár, mert Isten ellen vétkezünk, és hiába magyarázzuk és nyugtatgatjuk magunkat, mert hogy bűn még nem maradt meg okolatlanul, és mondjuk magunknak, hogy jól van ez így, de nincs jó. És ha másként nem, akkor az embernek egyszer majd jelez a teste. Jön egy betegség, jön egy krízis, jön valami, amivel nem tudta ráállni. Minden pótlék, ami addig remekül működött, ami megtartotta, az hirtelen nincs sehol. Ami elfette a bajt, semmivé válik. Nincs miben kapaszkodni, barátok nem tudnak megmenteni, hiszen nem mindenhatók. Ők is gyengék, ők is emberek, ők is krízisekkel küzdenek. És hát egy olyan megvetett és gyűlölt személy, mint Zákeus, hát ő nem is nagyon tudhatott maga mellett barátokat, mert hát megfélemlített emberek, vagy haszonlesők vették körül, nem valószínű, hogy volt, aki kezet nyújtott volna neki. Azt, hogy nem állhatok meg Isten előtt, azt minden ember megérzi az életében egyszer. És ez össze tud törni egy emberi életet, gondosan felépített egzisztenciát, minden kimunkált hazugsági építményt romba dönt. Nem lehet örökké hazudni. Nem lehet örökké szerepet játszani. Egy nagyon szép gondolatot hallottam a minap Pankowski Béla, római katolikus tábori lelkész őrnagytól, a rádióban beszélt. Azt mondja, Istennek, orvosnak, papnak és önmagunknak hazudhatunk. De minek? Hát igen, a halálos betegség, amiben garantáltan bele lehet halni, az, hogy megvan mindenem, és még sincs semmi. Se Isten, se ember. És áldott az az óra, amikor megszabadulhatunk minden állarcunktól, és És végre azok lehetünk, akik és odállhatunk Jézus elé, aki nem összetörni akar, nem az orrunk alá akarja dörgölni mindazt, amiben vagyunk, ami minket a legmélyebb nyomorba döntött, hanem föl akar emelni, meg akar tisztítani, meg akar gyógyítani, be akarja kötni a sebeinket. Zákeus ismerte az írást, pontosan tudta, hogy mit tesz, hogy helytelenül él, hogy istentelenül sokat tesz zsebre. Tudta, de megtette. Hányan vagyunk így, akik ismerjük az írást, felmondjuk a 10 parancsolatot, tudunk idézni Luthertől, tudjuk, hogy mit nem szabad, tudjuk, hogy mi a bűn. A másik szemében gond nélkül észre is vesszük. Tudjuk, hogy mivel szomorítjuk meg az atyát, de megtesszük. Megtesszük újra és újra. És lehet, hogy Zákeus is szánalmasnak találta magát, mert a szívem én azért mindenki tudja, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és ezt a tiszta hangot pedig szeretjük elnyomni, mert ez nem kellemes. Hát neki nem volt már esélye, úgy tűnt a változásra, maradt, aki volt, de hát addig is gondolta, hogy szeretné látni Jézust. Nyitottság. Ez a következő, ami itt fölmerül a történetben. A legnagyobb baj az ördögnek a legremekebb módszere, hogyha valakiben nincsen szellemi, lelki igény, érdeklődés. Hogyha jól el van az állóvízben, a posványban, nem akar segít és semmit beengedni, amíg azt felkavarja, mert az kockázatos lehet. Esetleg a világnézeti semlegességét, azt nagyon utálom ezt a kifejezést, tehát hogy ezt nem akarja, hogy bárki bármi is megzavarja, jó az így, ahogy van. Zákeus nem úgy reagál a Jézus érkezésének a hírére, hogy nekem nincs dolgom ezzel az emberrel, nincs vele üzleti ügyem, vámot nem kérek tőle, nem üzletelünk, hadd menjen, felőlem azt csinálni is, meg a tanítványom is, amit akarnak. Nyitott. Egy kicsi ajtónyílásban, amit ez az emberke tesz, ott ragadja meg az Isten. Ott fogja meg, és ott tesz valamit, aminek következtében megváltozik az élete. Szentlélek kezd el munkálkodni annak az embernek az életében, aki ezt a kicsi nyitást megmeri tenni. Akinek a vágya szívében az Isten dolgai, az Isten mondani valója iránt megvan. Sokan nem kíváncsiak rá. Azt mondják, hogy nincs vele dolgunk. Azt hiszik, hogy nincs. Érhet valakit a kórházi ágyon, a halálos ágyon a megtérés, a latort is a kereszten. De mennyivel jobb és mennyire csodálatos az, hogyha valakit fiatalon vagy aktív éveiben, életében ér az a sorsdöntő találkozás. Ezt tudjuk, hogy Isten ajándéka, de az a nyitottság, ami belőlünk fakadhat, tehát Isten nem fogja rátörni az ajtót, senkire nem fogja ráerőszakolni a megváltást, és csak kopog zörget, nem töri ránk nyitni. Azt hiszem, hogy van tanulnivalónk ezen a téren is, hiszen ez a nyitás, ez nem olyan, hogy egyszer kinyitom, és utána aztán már lehet, hogy észrevétlenül azt az ajtó be is záródott, és már rég abban a hitben vagyok, hogy minden rendben körülöttem, és már nem élem meg a hitemet, és már nincs bennem az a kezdeti tűz, az a lelkesedés. Hát el lehet kényelmesedni bizony a hitben, de nem szabad hátradőlni. Nagyon tetszett Simon Andrásnak a várkastélyéről szóló hasonlata, hogyha igen, hát a 76 szobát megnyitjuk, de a 77-et azt nem, mert az a kockázatos, mert akkor már bármi megtörténhet. Beárad a fény, a tisztaság. Hányszor állt már, hogy Jézus az ajtón kelőtt, hogy kopogtatott, és még bent valami zajforrást működtettünk. Ténylegesen, vagy átvitt értelemben mindig körülvesszük magunkat zajokkal, hogy ne halljunk. De nem áll meg az Isten kereső szeretete. Nem fárad el. Ő nem fárad el. Megkeres és megtart. És az, hogy most itt vagyunk, és őt keressük, és látni akarjuk, és dicsőítjük, ez is az ő munkája. Hát megérkezik Jézus a városba, és az történik, amire senki nem számít. Ezt a kinevetett, nem szeretett Zákeust, egy valaki nem találja nevetségesnek, kigúnyolni valónak, groteszknek, Jézus. Más lát benne, meglátja azt az ébredő hitet, azt a vágyat a tiszta élet után, hogy ne úgy feküdjön le este aludni, hogy érzi mindig maga körül a gyűlöletet, a megvetést, hogy szeretne már egyszer talán ő is emelt fővel menni. Jerikóban. És ez az, amire nem lehet soha ráunni és napirendre térni a fölött, hogy Isten ott talál meg minket, ahol a legnyomorultabbak vagyunk. És megszólít, hogy ma a te házadban kell megszállnom. Megszállni? Hát Zákeus csak látni akart, tehát dehogy akart vendégséget rendezni a számára. És Isten elébe megy, és többet ad. Nem azt, amit várunk, vagy remélünk, vagy amit megrendelünk. Nem valamit ad, hanem ő magát adja. Egyszer ugye már megszállt egy Jézus, egy Lévi nevű vámszedőnél, és annak is meg lett az életre szóló következménye. Talán egy szót itt a történetben kell. Nem azért kell, mert nem volt szállása, és egy tehetős embernél akart aludni Jézus. Mit mond? A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkünk, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Ez egy ütvtörténeti kell, ezt így mondhatjuk. Odafordul a bűnös ember felé, de ez a kell az egyik legizgalmasabb szócska ebben a történetben. Kell, hogy megkeressen és megszólítson és megtartson. Ezért jött Jézus, nem másért. Kell, hogy minket megtartson és megváltson. Mert elveszettek vagyunk és bűnösök, és menthetetlenek vagyunk, hogyha ő nem ment meg. De oda jön abba a városba, ahol mi vagyunk, ahol mi tengetjük a napjainkat, ahol éljük az életünket, oda jön. Abban a helyzetben talál meg, amiben vagyunk. Hát tegnap is szóba került az, hogy a tömeg eltakarja, hát Isten őrizzen meg minket attól, hogy mit akarjuk el Jézust más elől, csak ez meg ne történjen. Olvasgattam az interneten, csuda dolgokat lehet találni. Egy mai Zákeus, hát annyiban nem vámhivatal alkalmazottja, de egy elveszett fiatal, aki tényleg nagyon mélyen volt, az ő blogjában találtam néhány gondolatot, ezt hadd olvassam fel. Megjárta ez a fiú a sátánistákat, a poklok poklát, az édesanyja skizofrén volt, öngyilkos lett, és hát ő a teljes megsemmisülés felé volt úton, és ezt írja. Akkordáig már egy ideje gondolkoztam, hogy az életnek nincs értelme. Ha az élet véges, és utána nincs semmi, akkor több mindegy, mit csinálok. Semminek sincs értelme. Ha élvezem, és egyszer vége, akkor semmi értelme nem volt, hogy élveztem egy ideig, mert halálom után már nem vagyok. 1998 őszén ültem az iskolapadban, irodalom órán. Valahogy támadt egy ilyen gondolatom, az élet értelme, ha van Isten, akkor Isten dicsérni. Hirtelen minden átkattant. Nagy örömöm lett, megvan a legfontosabb válasz. Istenről azt hittem, valahol a világűr szélén ül, elérhetetlen távolságban. De nekem kellett az az Isten, akárki is az. Nélküle nincs értelme a véges anyagi létnek, ő meg biztos tudja, mire jó ez az egész, hiszen ő találta ki. Volt egy tag a zenekarban, ő volt a szektárs, idézőjelben. 1999 májusában, nem tudom miért, de megkérdeztem tőle. Hogyan lehet örök életem? És már vártam a listát, hogy ezt meg kell tenni. A sok elutasítottság megfeleléskényszert vált ki az emberből. Na akkor Istennek is meg kell majd felelni. Ha hiszel Jézusban, örök életed van, jött a válasz. Se több, se kevesebb. Ennyi? Ennyi. Hát ha csak ennyi, akkor én hiszek benne. Most buliznak a mennyben miattad. Tényleg? Nekem sose örült senki. Nem volt egy igazi szülinapom. Nem volt egy alkalom, amikor szerettek és körbeöleltek volna. És ezek meg ott fönt egy ilyen apróságtól, hogy hiszek, örülnek nekem? Elfogadnak? Szeretnek? Így indult a dolog. Nem sok mindent értettem, de egyet igen. Isten szeret engem, aki gyűlöltem őt. Váratlan találkozás. Zákeus befogadja Jézust. Van, aki inkább menekülőre fogja. Még nem, még ne gyere, még korai, még nem vagyok kész, még rendbe kell rakni az életemet, a lelkemet, a dolgaimat, kitakarítani a lakásomat. Felkészület nem vagyok, kérlek, gyere vissza legközelebb, még ráérünk. Van még idő, de lehet, hogy nincs legközelebb. Az életünk az törékeny, az véges. Ma van. Ma van az a nap, amikor befogadhatod. A ma tökéletes erre, mert ma keres Jézus, ma akar megtartani. Ma akar megszállni nálad a megváltó. Lehet, hogy félünk, de nem kell félni, a szívünket kell kinyitni, és többit engedjük át neki. Majd ő elvégzi, jó kezekben leszünk. A holnapi nap nincs a kezünkben, azzal nem rendelkezünk. Semmit nem garantálhatunk, teleírhatjuk a naptárunkat 20 évre előre programokkal, de nem garantálhatjuk, hogy meg fogjuk érni és rendelkezünk vele. Nagyon szép, mikor azt mondja valaki, hogy ha Isten éltet, ez szép, mert igaz, ő éltet. Ha éltet, akkor még nagyon sok minden megtörténhet velünk, de az ő kezében van az életünk. Van a magyar nyelvben egy nagyon szép kifejezés, úgy szól, hogy érzéseket táplálni. Lehet a szeretet, az odaadás, a türelem érzését táplálni, de lehet a féltékenység, az irigység, a gyűlölet, a harag érzését is táplálni. Ez azt jelzi nekem, hogy bizony fontosak vagyunk, felelősek azért, amit érzünk. Tehát nem ösztönlények vagyunk, nem engedhetünk utat gát nélkül az érzelmeinknek, nem azok uralkodnak rajtunk. Ott vagyunk, ott kell lennünk. Mi van a szívünkben? Az attól függ, hogy milyen fának vagyunk a gyümölcsei. Hogy milyen fa vagyunk. Milyen fán vagyunk gyümölcsök. Hát, hogyha hívő vagyok, akkor minden megnyilvánulásomban ennek kell látszódnia. Annak, ami betölt. Ha Isten lelke, akkor az. Hogyha gonosz, önző óember lakozik bennem, akkor az. Az Úr csodásan működik, ahogy énekeltük. És olyan csodálatos ez, hogy már azelőtt elkezd működni, hogy az illető akár tudná. Zákeus sem tudta, hogy mi fog történni, csak kíváncsi volt. Valaki talán gyerekkorában a nagymamájával volt templomban, és érez egy késztetést, hogy egy hívást, hogy újra menjen el egy Isten tiszteletre. Vagy vegye le a polcról a Bibliát, és nyissa ki, és olvasson valamit, ahol kinyílik, olvasson bele. Vagy ne felszínesen hallgassa annak az ismerősének a beszámolóját, aki tagja egy közösségnek, és lelkesen szokott róla beszélni. Ahányan vagyunk, annyiféle útja van hozzánk. Hát egy lelkész gyakran hall történeteket emberektől, akik megtisztelik a bizalmukkal. Én rádiósként is, abban a minőségemben is sokszor hallok élettörténeteket. És ez mindig nekem egy megerősítés, egy emlékeztető, hogy milyen gazdagon és színesen működik az Úr, és hogy engem is hányszor keres ilyen történeteken keresztül is. És hogy milyen érzéseket táplálok iránta. Udvariasan távolságtartó vagyok, elzárkózom, vagy kíváncsi vagyok. Meddig megyek el Jézusért? Mennyire vagyok hajlandó kilépni a szintén nem szeretett szó, ez nekem a komfortzónámból. Nem lehet megülni a helyünkön és közben 180 fokos fordulatot venni, és újat kezdeni. Nem lehet egyszerre a régit és az újat párhuzamosan vinni. Aki ezt hiteti el velünk, az nem az Istentől van. Még egy dolog, Jézus nevén szólítja. Nem azt mondja, hogy te jó ember ott a fán, gyere le. Név szerint ismerés számon tart. A név az identitásom része. A nevem az én, nem én vagyok a név, de a nevem én vagyok, egy egyedi ember vagyok. Akitől elveszik a nevét, akitől megfosztják, az nincs. Nem véletlen, hogy a lágerekben, a munkatáborokban az első, amit elvettek az embertől, az a név. Egy szám lett, egy sorszám. Amikor egy gyermek megszületik, akkor nevet kap. Már mielőtt megszületette, a szülők néven nevezik. Fontos a név. Mit mond Ézsaiás? Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Nem csodálatos, hogy minden összeáll egy egészé? Hát igen, néven nevezi, szereti. Még őt Zákeust is. Ő is értékes ember a szemében, és nem azok az értékek nyomnak alamban, amiknek ő ugye a híján van. Hát Jézus megszólítja, és Zákeus válaszol, és Urának nevezi. De nem csak mondja, hogy Uram, Uram, mert erre sokan képesek vagyunk, és szeretnénk azt a 180 fokos fordulatot talán egy kicsit elkerülni, vagy elodázni. De ha az ember megtért, akkor az a cselekedetein látszik. Nem tudom, hogy ki hogy emlékszik arra vissza, amikor először tett valamit azért, mert azt érezte, hogy tennem kell, mert tele vagyok szeretettel, örömmel, hálával az Isten iránt, és ezt meg kell mutatnom. És nem a négy fal között ülök, és jól érzem magam, hanem ki kell mennem, oda kell mennem, el kell mondanom, tennem kell valamit. Jó lenne ezeket a történeteket megosztani egymással, ezekből egymást építeni. Mert ezzel Istent dicsőítjük, hiszen nem magunktól tesszük, ő teszi ezt bennünk és velünk. Ugye Ábrahám fia lett, ezt is olvassuk a történetben, hát új identitást kapott, vagy visszakapott valamit, amit ő már rég elherdált, ami nem volt fontos a számára. Megtört egy átok, és valami új kezdődött el. A régi nem folytatódhat. Zákeus nem lett úgy tanítvány, mint a 12, akik mentek Jézussal és kísérték tovább. Neki más volt a feladata. Ő a helyén maradt, de már új ember lett. És azt is olvassuk, hogy a háza népét is üdvösség ajándéka érte el. Tudok én a helyemen maradva hiteles szolgálattevő lenni? Hogy felismerem már, hogy tényleg mi a feladatom, hova helyez engem az Úr, és ott helyt tudok-e állni. Értékelem-e azt a körülményt, azt a problémát, terhet, nehézséget, amivel szembesülök, ahol nekem kell őt megmutatni, és róla bizonyságot tenni. Az Ákeus nem úgy indult el aznak, hogy megváltozik az élete, hanem hogy megnézi, aztán hazaballag, és mehet minden tovább. Hát, dehogy gondolta azt, hogy ő a nap hőse lesz. És hát nem is a hőse lett, hanem Jézus irgalmának a tanúja. Egy boldog újjászületett ember. Az évigére még hadd utaljak. Nekem olyan jó Isten közelsége. Szomjas, kitikkadt, éhező emberek mint nap, reményvesztett lelkileg, kiérzett emberek keresik a választ, a lendületet, a motivációt. Kapnak ide is, kapnak oda is. A világ felkínálja a lehetőségeket. Mindenre van megoldás, minden elérhető, minden megrendelhető. Nincs olyan vágyunk, amit néhány perc alatt az internet segítségében ki ne tudnánk elégíteni. Társat találhatunk, szerelmet, partnert, mindent megrendelhetünk. Nincsen távolság, minden is mindenki elérhető. És közben jaj nekünk, mert nincs meg az a közelség, amire vágyunk, ami betölteni a lelkünket. Közel van a tenyerünkben a hordozott eszközökön, közel van a világ, és közben magányosan elszigetelten él az emberek egyre nagyobb százaléka. Tehát a helyemen, hogy Jézus vagy küld, de már nem egyedül megyek. Ő már jön velem. Mi már együtt megyünk egy irányban. És sokkal erősebb szálakkal köt össze, mint a fizikai lét. Már a lélek által vagyunk összekötve, nem ember és ember, hanem ember és az ember fia találkozik. És ez nem szakad el. Ez megmarad. Még elmesélem befejezésre az 50 eurós esetét. Egyszer egy tréner egy csoportfoglalkozáson felmutatott egy 50 eurós bankjegyet. Ki kéri ezt a pénzt? Mindenki feltartotta a kezét. Erre összegyűjtötte az 50-est, és újra megkérdezte, ki kéri. Mindenki jelentkezett. Ekkor ledobta a pénzt a földre, és összetaposta. A bankjegy gyűrött lett és koszos, és mégis mindenki, szinte mindenki kérte volna, hiszen változatlanul értékes maradt. Ma tudjuk mindennek az árát, de alig ismerik valaminek az értékét. Zákeus tudta, hogy mi és mennyi, és hát hogy átértékelődött az egész. Ami addig a mindene volt, az utána semmi lett, egy eszköz, amit jóra tudott, Isten dicsőítésére tudott fordítani. Isten teremtményeként mi is kiváltságos lények vagyunk, hiszen ő az élet leheletét adta. Értékesek vagyunk. Sárosan, piszkosan, gyűrötten, bűnösen. De nem mi ennek akar, hanem meg akar tisztítani, kivasalni, kisimítani. Értékesek vagyunk a szemében, de ez nem ad arra nekünk jogot, hogy Istennek képzeljük magunkat. Kedves testvérek, mi most azért vagyunk itt, hogy jobban lássuk Jézust. egy fára mászunk mi is, csak nem itt a kertben, hanem gondolatban. Nem sajnáljuk a fáradtságot, ahogy Zákeus sem lankadt. Mi is igyekezünk és igyekezzünk meglátni az Urat. Félretettünk mindent erre a pár napra, és jól van ez így. Kíváncsiak vagyunk rá. Elhalad, nemünkön szólít, van terve velünk, egészen személyre szóló, életre szóló, és ezt folyamatosan tudatni fogja velünk, hogy hogyan ezt rábízhatjuk az Isten bölcsességére és irgalmára. Legyen áldott a mi találkozásunk vele. Imádkozzunk a 138. Zsoltár szavaival. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is, csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya. Amikor meghallják szád mondásait, énekelni fogok az Úrnak útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted, ne add el kezed alkotásait. Amen.
Lelki próbáim.